Csendesedjünk el, fohászkodással kezdjük meg együttlétünket. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Mert az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, magasztaljuk Urunkat 367. dicséretünkkel. 367. dicséretünket énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, valóban igaz, amit énekeltünk ebben az énekben, hogy éneklünk és a perc szalad. Minden perc, minden nap olyan gyorsan és hamar elmegy, és így múlik el sokszor egy-egy emberi élet is. De köszönjük azt neked, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És köszönjük, hogy minden nap az örökké valóságra mutat. Minden napunkat úgy élhetjük meg, hogy mi az életünkkel együtt beletorkolunk az örökké valóságba. Köszönjük, hogy nálad nincs idő. Te örök Isten vagy, véghetetlen, időtlen. És köszönjük, hogy bennünket is oda vársz, haza vársz, ott készítesz helyet, hogy te nálad örökké ott legyünk a te kebeledben. Köszönjük, hogy átölelsz atyai karoddal. Köszönjük, hogy ma este is ezt akarod tenni. A te kezeiddel gyógyítani, a te kezeiddel formálni, vigasztalni, bátorítani, erőt adni. Köszönjük, hogy megérintesz bennünket a te lelked által. Elég, Urunk, egy szó, amit te mondasz, és minden megváltozik. Köszönjük, hogy formálod a szívünket, a lelkünket, hogy egyre mélyebben és mélyebben legyünk benned. Urunk, hadd teljen úgy el ez a mai este is, hogy hozzád közelebb kerültünk, hogy egymáshoz közelebb kerülhettünk, hogy azt tudjuk mondani majd, hogy Uram, másként megyünk haza, mint ahogy idejöttünk. Ez a te csodád, ez a te hatalmad, ez a te gyógyító munkád. Köszönjük, hogy ezért hívtál el. Ezért jöhetünk, hogy miközben tisztelünk téged, aközben tisztulhat az életünk, formálódhatunk a te képedre, a te hasonlatosságodra, a te dicsőségedre. Te látod, Urunk, hogy mire van szükségünk egyen-egyenként. Hadd tudjuk, Urunk, tőled venni, tőled fogadni. Szólj egy szót, és hisszük, hogy meggyógyul a mi lelkünk, meggyógyul a te szolgád. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Jézusért, megváltónkért. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból olvasom ezen a mai estén. A 6. rész 6-tól 11-ig terjedő versekből. Lukács evangéliuma 6. részéből, a 6. verstől így szól Istennek szent igéje. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvat volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, gyógyít-e szombaton, hogy ilyen módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvatkezű embernek. Kelj fel, és állj a középre. Az felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk, megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? És végignézve mindnyájukon, így szólt a beteghez, nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Nagy szeretettel köszöntök ma este is mindenkit. Isten jelenlétében, egy áldott közösségben lehetünk együtt, hiszem, hogy végig ezen a héten. Ennek a hétnek a témája az, hogy mélyebben Krisztusban, mélyebben Krisztussal való közösségünkben. Mai este egy gyógyításról, egy gyógyulási történetről hallunk az igéből. Azt látjuk, hogy amikor Jézus eljött erre a földre, akkor bárhol járt, bárhol volt, bármit tett, ő mindig Isten országára mutatott. Minden cselekedetével, minden tettével Isten országát, az evangéliumot hirdette meg. Ez a mai ige egy csoda, de ez a csoda egy bizonyságtétel. Jézus csodát tesz. És az az igazi kérdés, hogy mi a csoda, mármint a között, amit Jézus tesz, és a között, amit mások tesznek. Hisz Izraelben is, de a mi időnkben is vannak csodatévő emberek, akiket nagyon sokan követnek, nagyon sokan tisztelnek. De mi a különbség a között, amit Jézus tesz csodaként, és amit mások tesznek? Egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogy a Jézus csodája az mindig ablakot nyit az Isten országa felé. Ott, ahol Jézus csodát tett, ott az ember mindig betekinthetett egy picit az Isten országába, az örökké valóságba, oda, hová vár bennünket az Isten. Ahol azt mondta Jézus, hogy elmegyek és helyet készítek nektek is. Jézus csodái nem futószallagon történtek. Nem egyik a másik után, hanem minden csoda egyedi. De minden csoda középpontjában a mindenható Isten áll. Amikor Jézus csodát tesz, akkor azt látjuk, hogy az ott lévő emberek dicsőítik az Istent. Dicsőítik az Istent, hálát adnak neki. És a Jézus csodái azok mindig tanítások is egyben. Tanítás. Sok vakot meggyógyított Jézus, de mindegyik más és más volt. Ha csodákat megnézzük, a gyógyításokat megnézzük, nem volt két egyforma. Mert mindegyikkel van valami mondani valója, van valami tanítása, mindegyikkel üzenni akar valamit. Mai embert, ha megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is vágyunk a csodára. A mai ember vágyik a csodára, keresi a csodát, mert elveszítette az Istenben való biztonságát. Elveszítette az Istenben való elrejtettségét. Nézzük meg a televízió műsorait. Hány és hány olyan csatorna van, ami csodákat közvetít. Ilyen-olyan csodatevő emberek adnak műsort egész nap, mert az ember vágyik a csodára. De az ember csak arra képes magától, hogy egyik helyről fusson a másik helyre, egyik embertől a másik emberig, és megkérdezi azt, hogy mi lesz a jövőben, mi lesz a gyermekemmel, mi lesz a családommal, mert a bűn miatt nem tud kapaszkodni az Istenbe, aki igazán megoldást adhatna az életére, meg a jövőjére egyaránt. Legyen áldott azért az Úr, legyen áldott azért Jézus Krisztus, hogy ő itt jelen van a mi világunkban is, a mi életünkben is, és kész csodát tenni veled is, és velem is. Mit tesz Jézus ebben a történetben? Azt látjuk, hogy bemegy egy zsinagógába. Azt mondanánk, hogy bemegy egy templomba. Bemegy a zsinagógába, ami itt egy olyan hely, ami nagyon lehangoló, és nagyon szomorú. Mert emberek betegen jönnek, és betegen mennek haza. Úgy, ahogy oda jönnek, ugyanúgy mennek haza, ugyanúgy mennek tovább, és nem változik semmi az életükben. Megtartják a hagyományokat a zsidó előírások szerint. Van valamilyen esemény, van Isten tisztelet, csak épp az Isten hatalma nem jelenik meg ezeken az alkalmakon. És nagyon nagy kérdés az, testvérek, hogy az az Isten tisztelet, ahol az élő Istennek nincs cselekvési tere, az nem Isten tisztelet. Ahol Isten nem nyúlhat bele az életünkbe, ahol nem mutathat rá a bűneinkre, a gyengeségeinkre, ahol nem rendezheti a dolgainkat, ahol nem tisztíthat meg, ahol nem mondhatja azt, hogy szeretlek, de a bűnt ki akarom venni az életedből. Az lehet bármi, lehet hagyomány, lehet akármilyen alkalom, de az nem Isten tisztelet. Ebben a zsinagógában azt olvastuk, hogy van egy sorvadkezű ember, aki mindig eljön, és mindig hazamegy. És ahogy eljött, ugyanúgy megy haza, betegen. És még ennél is szörnyűbb az, hogy ez nem zavarja a papokat, az írástudókat, a farizeusokat, csak menjen a gépezet. Nincs cselekvő erő, hiányzik az Isten hatalma, úgy tesznek minden alkalommal, mintha olvasnának a Bibliából, mintha valamilyen üzenetet mondanának, és mennek tovább, mintha semmi nem történt volna. Valamit tesznek, ledarálnak valamit minden alkalommal, de valahogy Isten jelenlétét nem tapasztalják meg. És azt látjuk, hogy Jézus Krisztus belép ebbe a zsinagógába. És ez a csoda, testvérek, és milyen jó, hogy belép ő oda. És milyen jó, hogy belép ő, kész belépni a mi életünkben is. És kimozdítani bennünket a holtpontról. Abból az állapotból, amelyben vagy, amelyben vagyok. És nem véletlen az, hogy Jézus egy elszáradt, egy elsorvadt kezű embert gyógyít meg. Ez nem véletlen itt. Ennek üzenete van. És azt hiszem, nagyon sokszor fájdalmas látni azt nekünk is, hogy nagyon sokszor így éljük az életünket. Hogy csak történjenek a dolgok, menjen egyik nap a másik után, forogjon a gépezet, az már kevésbé érdekel bennünket, hogy vajon abban az eseményben, abban a dologban jelen van Isten? Ott van az Isten? Vagy csak működjön, menjen minden a maga megszokott kerékvágásában? Hadd szóljak, testvérek, erről a sorvadt kezű emberről. Nem tudjuk azt a történetből, hogy hogyan történt ez a betegsége. Hogy hogyan sorvadt el a keze, de azt mondja az ige, hogy a jobb keze volt elszáradva, elsorvadva. A jobb kéz a Bibliában mindig a cselekvésnek, az aktivitásnak a jele. Az alkotást fejezi ki. És az sem véletlen, hogy itt férfiról van szó, ugyanis tudjuk, hogy a zsinagógákban a férfiak vettek részt az Isten tiszteleten, a nők valahol fent a karzaton lehettek, szemlélői lehettek egy alkalomnak, de őket nem vonták be egy-egy Isten tiszteletbe. Szó van itt egy férfiról, akinek elsorvadt a keze. De ebben a történetben szó van még férfiakról, akik vádaskodóak, akik leselkednek, akik figyelik, hogy mi történik, milyen esemény zajlik még. És szó van itt ebben a történetben a férfiról, Jézus Krisztusról. És ebben a sorvadt kezű férfiban az Isten rámutat a korabeli férfiak gyengeségeire, és rámutat a mi gyengeségünkre is talán. Miről van szó ennek a férfinak az életében? Arról van szó, hogy valami visszafejlődött nála. Az emberi kéz az sokféleképpen sorvadhat el. Betegség miatt, egy baleset miatt, vagy azért is, mert nem használják megfelelőképpen. Például, ha van egy orgona művész, aki hónapokig nem használja a kezét, nem gyakorol, nem edz, azt hiszem, hogy azok, akik zenei emberek, azok tudják, hogy megnézheti magát egy olyan művész hónapok múlva, hogy mennyit sorvadt, úgymond, az ő keze. Mert minden nap használnia kell. Mert minden nap szüksége van arra, hogy gyakoroljon. Hogy munkában, alkotásban legyen a keze. Amikor valamit nem használunk, az visszafejlődik, elszárad, megszűnik létezni. Átvitt értelemben, lelkiképpen, hadd mondjak néhány példát a Szentírásból. Ádám az első ilyen sorvadkezű ember. Mert amikor látja a kísértést, és látja, hogy a felesége mit tesz, akkor nem mondja azt, nem nyújtja ki a kezét, hogy állj meg és ne tedd. Elsorvadt a keze, és tudjuk azt, hogy beleesnek a bűnbe. Hány és hány ember, hogy mondjuk így Ádámra vonatkoztatva, hány és hány családban ma ugyanígy hiányzik az apa jelenléte. Elméletileg ott van, vagy otthon van, de gyakorlatban nincs. Mert elszáradt a kezünk. Ha nem vagyunk készek, kedves férfi testvérek, vezetni a családot, ha nem vagyunk készek figyelmeztetni akár lelki veszélyre, ha nem tudunk rámutatni arra, hogy ezt tedd, azt meg ne tedd, ez azt jelenti, hogy valami lebénult bennem, valami elszáradt, valami visszafejlődött bennem, valamit nem használok, és úgy járok, mint Ádám. Hogy ott van egy másik férfi a Bibliában, Acháb király, aki egyszer hazajön nagy bánattal is, elpanaszolja a feleségének, hogy Nábót nem akar eladni a szőlőjét. És a feleség elkezd cselekedni. És Acháb pedig hagyja, ráhagyja, engedi, hogy történjenek a dolgok. Miért? Mert lelki értelemben el van száradva a keze. És tudjuk, hogy milyen szörnyű dolgok történnek ott. Hogy ott van Sámson példája, aki erős és hatalmas, erős keze van, és eljut oda, hogy egyszer csak az orránál fogva vezetik. Meggyengül a keze. Elsorvad, elgyengül, elszárad. Lebénul. És fájdalmas látni ezeket a példákat. És fájdalmas látni, testvérek, ebben a történetben ezeket a férfiakat, akik ott vannak, akik kukucskálnak, akik figyelik Jézust, mit fog vajon tenni. Akik ott voltak eddig is az Isten tiszteleten, minden szombaton, ott volt mellettük ez a nyomorult ember, de különösebben nem érdekelte őket, hogy mi van vele. Most meg jön valaki, aki segíteni tud. Jön valaki, aki gyógyulást tud adni, aki megoldást adhat, és azt pedig nem kell. Kritizálják, mutogatnak, figyelik, lesik, hogy vajon mit fog Jézus tenni. És Jézus feltesz egy nagyon érdekes kérdést. Szabad-e szombaton jót tenni, gyógyítani? És ezek az emberek némák maradnak, nem mondanak semmit. Én hiszem azt, hogy van válaszuk. Ott van a válasz bennük, hogy hát persze, hogy szabad jót tenni, mindenkinek szabad. De ezt nem mondják ki. Azért, mert arra néznek, hogy vajon mit szólna az a másik. Mit gondol az a másik? Mit tenne az a másik mellettem? Ó, de sok ember él így az életét, hogy fontosabb a másik véleménye. Mit gondol vajon a rokonom, a szomszédom, a barátom, az ismerősöm? Van véleményem, csak nem merem kimondani. Nem merem használni. Ezek az írástudók, ezek a farizeusok tulajdonképpen rabok. Rabok. A gondolatnak a rabjai. A félelemnek a rabjai. És annak a csoportnak, ahol élik az életüket, annak a rabjai. És nem mernek megszólalni. Nem mernek túllépni ezen. Legyen meg a mindennapi esemény, a megszokott rutin szerint, és az, hogy valakinek sorvadt a keze, az, hogy valaki nyomorultul ott van közöttük, az már nem annyira fontos. Hadd szóljak, testvérek, a Biblia alapján a kezekről, hogy mit tanít a Szentírás a kezekről. Mert Jézus azt mondja ennek az embernek, ennek a beteg embernek, hogy nyújts ki a kezed. A kéz a Bibliában mindig a cselekvésnek a jele. Az apostolok, amikor pünköskor imádkoznak, azt kérik, Nyújtsd ki a te kezedet, atyánk, hogy jelek és csodák történjenek. Cselekedj, atyánk, a te kezeddel közöttünk. Vagy ismerjük a 90. Zsoltárt, ahol azt mondja a zsoltáros, Uram, kezeink munkáját tedd maradandóvá. A kéz a munkának a jele is. Aztán olvasunk a Bibliában elfáradt kezekről, amikor Mózes imádkozik. Amálekiekkel harcolnak Izrael fiai, és Mózes felemelt kézzel imádkozik, és már nem bírja. És ott van mellette két atyafi, Áron és Húr, felemelik, tartják, addig, amíg Izrael győz. Az imádság kezei ezek. Aztán olvasunk az Ószövetségben piszkos, mocskos kezekről. Ezékiel próféta ilyeneket mond, házasságtörők, vér tapad a kezükhöz. Ezt Izrael fiairól mondja. Izrael népéről mondja, vér tapad a kezükhöz. Belegázoltok másoknak az életébe, mondja Isten. Tönkreteszitek mások életét, és vér tapad a kezetekhez, mocskos lesz a kezetek. Vagy gondoljunk csak az Új Szövetségben Pilátusra, aki mossa a kezét, mert nem tudja azt, hogy azt tudja csak megtisztítani, akit ő elárul, akit ő odaad, akit megfeszítenek. És Pilátus mossa, próbálja tisztítani a kezét. Ott van a vágy. Ott van a vágy ma is minden emberbe, hogy tiszta legyen a kezem. Új Szövetségben olvassuk az igét. Akarom, hogy a férfiak mindenhol tiszta kezeket emeljenek a magasba. Tiszta kézzel imádkozzanak. Tiszta a kezünk. Aztán vannak üres kezek is. Sámuel prófét, amikor bevégzi a küldetését, a szolgálatát, azt mondja, nézzétek meg a kezeimet. Nincs benne semmilyen hamis ajándék, nincs benne megvesztegetés. Üres ez a kéz. De ez az üres kéz, ez jelenti a nyitott kezet is. Ahová Isten az ő ajándékait beteheti, jelenti az üres kéz azt, hogy Isten betehet valamit, vagy onnan el is vehet. Mert a sorvat kézbe nem tehet semmit. A sorvat kézzel nem lehet simogatni, nem lehet könnyeket törölni, nem lehet átölelni. Az valami visszafejlődött ott. Aztán olvasunk a Bibliában kapkodó kezekről is. Gondoljunk Péterre, amikor a Gecsemánéi kertben jönnek a katonák, és gyorsan felébred, előveszi a kardját, és levágja a főpap szolgájának a fülét. És Jézus azt mondja, hogy tedd vissza Péter a kardot. És Jézus az ő kezeivel meggyógyítja ezt az embert. De tud a Biblia lusta kezekről is, meg szorgos kezekről is. Tábita, amikor meghal, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk, hogy azok az atyafiak, akik ott vannak, akik ismerték őt, hozzák azokat a ruhákat, amiket Tábita készített, és mutogatják egymásnak, nézzétek csak, ezt is ő készítette. Ez is az ő kezének a munkája, kezének a nyoma, láthatjuk. Egy asszony, akinek a helyén voltak a kezei, nem száradt meg, hanem végezte a feladatát Isten dicsőségére. De érdekes az is, hogy a Biblia nem beszél szép kezekről. Pontosabban a Biblia szerint az a szép kéz, amelyik tiszta, amelyik tud üres lenni, nyitott lenni, tud dolgozni, simogatni, könnyeket törölni, amelyik Isten dicsőségére tud létezni. Mit szeretne Isten a kezeinkkel? Azt olvassuk ebben a történetben, hogy ő szeretné meggyógyítani. Nem tudom, hogy hányan vagyunk így, hányan vagytok itt úgy, hogy valamikor valamihez nagyon jól értettél. Nagyon jól tudtad csinálni, és ez úgy menet közben elsorvadt benned. Elsorvadt, tönkrement az életedben. Valamikor talán használt téged az Isten valamire, mert eszköz voltál az ő kezében, és évek során valahol ez megszárad benned. Valahol már nem úgy működnek a dolgok az életedben. Valamikor meg tudtad simogatni talán a gyermekedet, át tudtad ölelni, most már nem vagy erre képes, mert valami megszárad benned. Valamikor át tudtad ölelni a társadat, a férjedet, a feleségedet, le tudtad törölni a könnyeit, ha pedig csak arra vagy képes, hogy morgolódj, meg duzzogj, mert valami elszárad benned. Valamikor jókedvel tudtál talán adakozni, és azt mondtad, hogy Uram, hálás vagyok azért, amin van, és szeretnék a te dicsőségedre adni, és lehet, hogy elfelejtettél, vagy elfelejtetted ezt, vagy ugye a pénztárca beleszáradt a zsebedbe, meg a kezedbe is. Valamikor volt időd arra, hogy leülj a gyermeked mellé, hogy talán mesélj, vagy beszélgess vele, játszadozz vele. Most már nincs idő arra, mert valami más lett fontosabb, és ez megszárad benned. És nem tudom, hogy mi az a terület az életedben, amit Isten szeretne meggyógyítani. De ma este hirdetem neked azt, hogy ő szeretné. Szeretné meggyógyítani az ő hatalmával. Lehet, hogy volt idő, amikor volt kezed az imádkozásra, volt kezed arra, hogy kinyisd a Bibliát, hogy kérjed Isten vezetését, útmutatását, de most elszáradt a kezed, és már nem gyakorlod olyan gyakran. És lehet, hogy már csak a munkát látod magad előtt, a feladataidat, azt, amit tenni szeretnél, vagy tenni akarsz, és nem látsz lelki értékeket, lelki kincseket magad előtt, mert valami elszárad benned. Lehet, hogy valamikor tiszta volt a kezed, most meg úgy érzed, hogy beszennyezted azt valamivel. Nem tudom, hogy mivel, de sokan érzik ezt. Isten azt mondja, hogy ő szeretné megtisztítani. Szeretné meggyógyítani. És hadd szóljak, testvérek, a Jézus kezeiről is. Sok mindent ír az ige erről. Arról a kézről, amelyik nem iszonyodott attól, hogy megérintse a leprást. Arról a kézről, amelyik megáldotta a kisgyermeket. A Jézus kezei mindig gyógyító kezek. Áldó kezek, oltalmazó kezek, és a Jézus kezei átszegzett kezek. És az igazi kérdés az, hogy találkoztál-e már az átszegzett kezekkel. Aki akkor is áld, amikor ott van a kereszten, aki akkor is gondoskodik, akkor is szeretetét mutatja, amikor oda van szegezve, találkoztál-e ezekkel az áldott kezekkel? Az ő vére tudja megtisztítani Pilátus kezét is, meggyógyítani a béna kezét. Ő ad erőt, hogy te is ki tud nyújtani a kezed a másik ember felé, hogy bocsánatot tudj kérni a másiktól, hogy béke jobbat tudj nyújtani. Neki van hatalma egyedül erre. A Bibliában, testvérek, azt is olvassuk, hogy Istennek is vannak kezei. A Biblia beszél Isten karjairól, aki olyan, mint a tékozló fiút hazaváró atyának a karja, aki hazavár, átölel. Ölelő karjai, szerető karjai. Vár atyád szerelme, mondja az egyikének, vár rád vigasza. Mit tesz itt Jézus ebben a történetben? Egy mondatot mond. Nyújtsd ki a kezed. És az ember azonnal mozdul, mert meggyógyult a keze. Nem tudjuk, hogy melyik pillanatban történt, csak hallott egy szót. És úgy, ahogy egy más valaki mondta, Uram, a te szavadra teszem. A te szavadra elindulok, a te szavadban hiszek. És meggyógyult ez az ember. Ma Isten neked szeretné ugyanezt mondani. Nyújtsd ki a kezed. Te tudod, hogy hol van baj. Te tudod, hogy hol érzed talán az, hogy szennyes. Hogy visszafejlődött benned. De engedd, hogy az ő lelke által hadd mossa meg ő. Engedd, hogy hadd újítsa meg ő. Vedd komolyan az ő szavát. Nyújtsd ki a kezed. Hogy ne legyen megsorvadt, hogy legyen megelevenedett, hogy a kezeddel, az életeddel tudd Istent dicsőíteni, és őt magasztalni. Ön csodálatos az az ének, ahol a refrénje erről szól. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölted bűnömet, mindörökre áldva légyetek. Áldott legyen az a kéz, amelyik utánunk nyúl, amelyik bennünket is átölel, megsimogat és felemel, és azt mondja ma is, hozzám tartozol, gyermekem vagy, megváltottalak, nyújts ki a kezed, és engedd, hogy Jézus megfogja, és vele tudj tovább menni életed útjára. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy Te ismersz minket, és Te ismersz a legjobban bennünket. Te ismered azokat a területeket az életünkben, amelyeket egykor olyan jól tudtunk használni, és ma azt mondhatjuk, hogy úgy visszafejlődött, elsorvad bennünk. Te tudod, hogy valamikor tudott a kezünk simogatni, könnyeket törölni, és Te látod, hogy talán ma másra képes csak. Köszönjük azt, hogy Te meg tudod újítani a megsorvadt kezeket, fel tudod emelni a lankadt térdeket, és át tudsz bennünket formálni, alakítani, hogy a Te dicsőségedre éljünk minden nap. Köszönjük neked, Urunk, hogy magunkra ismerhetünk a Te igédben, mint egy tükörben. Megláthatjuk azt, hogy kik vagyunk, és köszönjük, hogy Te is elmondod azt, hogy Te kiknek látsz. Köszönjük, hogy Te kitárod a karod, és hazavársz. Át akarsz ölelni, fel akarsz emelni, és tudatosítani akarod bennünk azt, hogy vegyük komolyan, hozzátartozik az életünk. Gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy Te szereted a megsorvadt kezű embereket is. Köszönjük, hogy Te nem azt nézed, hogy működjön a gépezet, hanem azt szeretnéd, hogy fájjon nekünk az, amikor látunk ilyen embereket magunk körül. Segíts, Úrunk, hogy ne nyugodjunk bele addig egy emberi sorsba, egy emberi életbe, amíg az nem változik a Te dicsőségedre. És segíts, Úrunk, hogy ne nyugodjunk bele a saját életünkben sem. Tudjunk zörgetni előtted. Kérni azt, hogy Uram, könyörülj rajtunk. Nyújts ki Te is a Te kezed, amelyik gyógyít, amelyik vigasztal, amelyik bátorít, amelyik bennünket is megújít a Te dicsőségedre. Köszönjük azt neked, hogy nálad van megújulás, benned van erő. Köszönjük, hogy Te hatalmas Isten vagy. Köszönjük, hogy a mi kezeinket oda tehetjük a Te kezedbe, és nálad lehetünk biztonságban, nálad lehet a legjobb helyen. Áldott legyen az a kéz, amelyik bennünket is hordozott és vezetett. Áldott legyen az a kéz, amely megtartott, és amelyik az örök élet útját mutatja. Köszönjük, hogy a csendben személyesen elmondott imádságainkat is Te hallod és meghallgatod. Kérünk, Urunk, hogy légy kegyelmes, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 781. dicséretünket énekeljük, testvérek. 781. dicséretünk így kezdődik: Jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten! Fogadjuk, Urunk, áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.